Fiatalon disszidált, regényes úton jutott el Ausztráliába, volt kaszkadőr, kaszinótulajdonos, testőr és szállító, profi ökölvívó, pókerjátékos. Ausztráliában megjárta a börtönöket is, és ismert alakja volt az ottani éjszakai életnek. Kis Sándor, vagyis Alex adja közre történeteit Sutyerák című könyvében, ami olyan, mint egy bárpult mellett ülve mesélni el a leginkább krimikbe illő sztorikat hosszan, órákon, akár napokon keresztül. De hogyan lett ez a könyv, hiszen a szerző nem kifejezetten nyugodtan üldögélő és írogató embernek tűnik?
Az ember az életével mindig játszik, és ezeket le kell jegyezni. Voltak jegyzeteim, amik eltűntek. Kompjúterbe, ugye angolul kezdtem el írni, az tönkrement az egyik, kidobtam, de mindig írogattam apróságokat, és ez természetesen a fogvatartásom alatt kezdődött el Ausztráliában, amikor ártatlanul bevádoltak 25 fegyveres rablással, amikor ebből még 20-at nem is voltam Ausztráliában. És ez úgy átfogta az ember életét, és megváltoztatta a hozzáállást az élethez.
Mennyi ideig tartotta a börtön élet?
3 évig volt egyfolytában.
Ugye a könyvből az derül ki, hogy át lehetett élni azt ilyen vidáman, vagy legalábbis a körülményekhez képest vidáman.
Igen, az első 1-2 nap az a legrosszabb. Tehát az ember belenéz a tükörbe, és ugyanazt látja kint, mint bent. Vagy itt Budapesten, vagy Sydneybe, vagy Los Angelesbe. A tükör az nem változik sajnos.
Elég erős kezdés ez.
Mikor az embert életfogytiglanra ítélik, olyan dologért, amit nem követett el, az megmarad az emberbe örökre. Az mindig egy tényező marad. Utána már úgy változtatta meg az ember életét, hogy egy más szemszögből nézi az igazságszolgáltatást.
De azt elmondja, hogy mi vitte önt egyrészt Ausztráliába, másrészt pedig mégiscsak az alvilág közelébe. Olyan emberekkel találkozott, olyan közegben volt, ahol könnyű volt ebbe belecsúszni.
Igen, hát az egész már úgy kezdődött, mikor kimentem.
Mikor volt ez?
79 diszidáltam. Akkor még kellett, Ausztráliába mentem a Mad Max film miatt, ami akkor jött ki 79-ben, és láttam Bécsbe, és az ausztrál konzulátus egy véletlen folytán rábeszélt, hogy menjek Ausztráliába, mert ott most már több filmet forgatnak, mint Amerikában, aztán ez volt az indítéka is, amikor kimentem, kiderült, hogy következő 5 évben alig volt ilyen filmforgatás, és hát dolgoztam, és belekeveredtem úgymond az alvilágba, hogy hazádíroztam, mert hát 6 éves korom óta. Igen. És rájöttem arra, hogy ez egy könnyű életforma. Így került az ember ezekbe a közegekbe. És nagyon jó megértem, több millió dollárt csináltam a kaszinó életből, mint profi játékos és mint tulajdonos is. 80-tól 90-ig 5 és 10 millió dollár körül volt, ami egy nap alatt elment. Egy befektetés folyamán egy baleset. Barátnőm lezuhant repülővel, ment Hongkongból Kínába aláírni a szerződéseket, és ez a befektetésem egy pillanat alatt elment, ő meghalt sajnos. És ez egy másik tragédia volt, ami nagyon meghatározta az életemet. Ott megint volt egy nagy változás.
A könyvből az látszik, hogy valamit eltervez, megy a szekér, sikerre viszi, és aztán jön valami döbbenetes vég, és aztán újra talprál, és megint valami mást gondol.
Úgy látszik, hogy ez dobta a gép nekem az életbe, hogy mindig legyen valami. Ugye 23 éves koromban diszidáltam, az egy új életforma, akkor Ausztráliába kimentem, akkor jött ez a ártatlan vádemelés, ami utána átvitta az éjszakai életbe, úgymond, és ott azt már nem lehetett abba hagyni. Az olyan függőség, mint a drog. Tehát a hazádírozás, ez egy függőség. De hát egy nagyon jó életformát is ad, viszont elveszti az ember az értékét a tárgyakkal való kapcsolatban, mert mindent föltesz az ember egy lóra, úgymond. Ez egy ilyen életforma, nagyon-nagyon sokan élik. Mai napig is ismerek embereket, akik mindenfélét föltesznek arra, hogy még egy utolsó bet, még egy utolsó fogadás. 90-ben, mikor ugye a barátnőm lezuhant, meghalt, én utána egy 25-30 évig nem voltam a kaszinó közelében, nem érdekelt. Tehát én nem azért játszottam, mert függő voltam, a pénz miatt szerettem is a környezetet. Ugye minden nap az ember találkozik új emberrel. Új kihívások, minden osztás egy új kihívás, egy új adrenalin pumpálás. Ugye dolgoztam is, mint kaszkadőr, és sok ember fél a magasba, van, akinek pedig örömet okoz a veszély. Tehát ezek az érzések az agyba, ezek mindenkinek másképp mutatkoznak ki.
A kaszkadőrségre, meg a Mad Max-re visszatérve, A film az egy ilyen fontos szerelem, vagy itt is a veszély?
Ilyen büszkeség, ugye, ilyen kihívás, és hogy én kaszkadőr vagyok, egy gyerekkori álom volt, mert annak idején ugye voltak a régi filmek, a Fantomas, meg ezek a Jean-Marie francia filmek, és akkor találkoztam ezzel a szóval, hogy kaszkadőr, és akkor hova, akkor én is az akarok lenni, és akkor azt elértem. De ez csak egy ilyen gyerekkori álomnak a kielégítése. Jó volt, mert megkérdezték, mi a foglalkozás, kaszkadőr vagyok, az egy olyan jó menő, hangzott, igen. Menőnek hangzott, igen, és aztán úgy velem marad, de elsodott másfelé az út, elhúzott a hazádírozás. Természetesen az is befolyásolt az embert, hogy racionálisan gondolkodtam, úgyse tudtam volna másból megélni.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a börtönévek után hogy lehet ott újra kezdeni?
Hát lehetett volna, hogy az ember elmegy egy gyárba dolgozni, vagy valami, de hát előbb-utóbb úgyis összevesz valakivel az ember, és akkor az már egyértelmű, hogy ki fog nyerni, és hogy ki lesz a végleges vesztes, hát az, aki börtönben volt, az nem tud nyerni soha az életben.
Hogyha még a kaszkadőrségről beszélünk egy picit, ott a fizikai megpróbáltatás, vagy a kockázat maga, az hasonló, mint mondjuk a ringben, mert hát profi boxoló is.
Igen, ott azért egy filmszeten azért ki van dolgozva, minden másodperc ki van számítva, tehát ott lépésről lépésre megvan. Vannak balesetek, például mikor van egy lóvágt, és az embernek le kell esni a lóról, ott ugye azt nem lehet pontosan kiszámolni. Esetleg a másikról állép vagy. De azért nagyjából megvan oldva, úgyhogy ne legyen baleset. Tehát ez kevésbé annyira veszélyes, mint az élet. Sokkal veszélyesebb közlekedni az utakon, mint dolgozni, mint kaszkadőr.
Van olyan produkció, egyébként olyan film, ami érdekes volt ön számára, mert van egy ilyen James Belushival való találkozásnak
igen,
a leírása.
Igen, dolgoztam vele is egy pár filmbe, de én nem nagyon...
Nem jegyzi ezeket, hogy miben szerepelt?
Nem érdekeltek, mert csak nekem ez napi munka volt. És hosszúk voltak ezek a napok, és nem nagyon szerettem én egész nap dolgozni. Hát a legnagyobb élményem az a Matrixban volt, mikor fönn voltunk a 45 emelet tetején, és ott csináltak egy ilyen helikopter leszállott platformnak lehet mondani, ugye, és az inkör alakú épület volt, és ez négyzet, és úgy, hogy kilógott egy olyan 2 méterre a sarka a platformnak, mert a szögletes volt, és ott kellett szaladgálnunk, és alattunk volt, hogy a 45, úgy kellett álljak, hogy a sarkam kilógjon, mert alulról filmezték, egy-két emelet elejje volt valami kamera, és akkor hát minden pozícióból fölvették, és akkor az egyik make-up artist odajött, rám rakni a sminket, és lenézett, elfehéredett, és ájult el.
Elájult? Hát
elájult, és ahogy megfogtam, megmentettem az életét. Szóval a rendező is elsápadt mindenki, és akkor lerendeltek mindenkit a emeletről, le a földszintre, ott csináltak az utcán egy ugyanolyan platformot, és akkor már kijön a riff, se láttuk többet a tetőn. Ugye, hát ezért kapták az Oscar-t a Matrixbe, amikor a helikopter beolvott az épületbe, akkor 2-3 hónapig tartott, míg kompjúterre megcsinálták. Hát ezeket a dolgokat. Ma már 1-2 perc alatt meg tudják csinálni a speciál effekteket. Most már nincs annyira kaszkadőre szükség, mint annak idején volt. Most már mindent meg tudnak csinálni kompjúterrel. Hát itt vannak ezek a modern filmek, hogy kirepül a kocsi a repülőgépből, meg egyik épületből átrepül a másikba, hát ezeket mindegyiket már stúdióba csinálják, hát ez lehetetlen lenne. De ez annyira nem érdekelt engem. Nézni szerettem, de csinálni az ugye unalmas, mert minden kocka egy felvétel, és azt 5-10-szer meg kell csinálni.
Milyen életfilozófiája volt a ringben, boxolás közben? Mert nekem olyan érdekes volt, amikor arról olvastam, hogy olyankor is kiállt, amikor tudta, hogy nem biztos, hogy győzni fog, de hogy csinál valami olyat, ami a közönségnek érdekes, emlékezetes.
Néhány szórakoztattam magam is. Az volt a helyzet, hogy mikor én elkezdtem boxolni, már 34 éves voltam. Voltak ezek az illegális ökölbunyók, amit ringen kívül csináltunk, meg ilyesmi, és aztán volt egy ilyen szervezett, úgymond ketrecharc, de akkor még nem volt ketrec, de hát abból indult, ugyanolyan kesztyűvel verekedtünk, mint a ketrecharcosok, és azt betiltották. Akkor le is voltunk tartóztatva, minket elengedtek, mert voltunk regisztrálva, mint boxolók. Uh-huh. A rendezőket valószínűleg megbüntet, nem tudom, de akkor betiltották még a 80-as évek végén. És akkor összefutottam egy edzővel ott a teremben, ahol edzegettem. Fölötte volt a kaszinóm, és oda jártam le edzés, mondta, hogy menjek velük boxolni. És akkor így kezdtem el a 34 évesen a professzionális boxolás, de az egyik vezetője a box szervezetnek kitalált, hogy 36 fölött nem fogják engedni az embereket boxolni, így hát csalnom kellett, vagy 6 évet a korommal, ami utána, ugye egy idő után utolért, és kitiltottak abból az államból. aztán több államból ki voltam tiltva. Nem emiatt, hanem más incidens miatt, az már javogszottam egy srácot, Tony a tank, ott meg a srác a harmadik menetben azt hiszem üleppen rúgott, hogyha így mondhatom. Aztán elindult a bunyó, jöttek a rendőrség, biztonság, aztán abból az államból is ki lettünk tiltva, mert a srác teló szteroiddal mondta, hogy csak 3 menetet bírt, és
ja, bulinak
meg kellett
csinálni.
Mennie. Úgyhogy hát ilyen történetek voltak. De ez, az ember ezt azért csinálja, mert szerette a kihívást. Jó, mondjuk ilyenkor elkezdeni versenyszerűen boxolni késő, mert hogyha valakit megverek, oké, ha az megver engem, megvet egy öreg embert. Szóval ez egy néha ilyen cikis
nem volt. Nem veszíteni való?
Ne, csak szerettem csinálni. Úgy néztem ki 50 éves koromban, mint egy 20 éves fiatalember, hát fizikailag. Szerettem edzeni. Ne jó pénzeket lett belőle csinálni. Voltak fogadások, nem volt legális, de elfogadások voltak, az mindig vannak.
Olyan a könyvem, hogy pillanatok alatt váltunk, igen, helyszínt, igen. Korszakot.
Így, hogy jönnek a gondolataim, mert azért nem vagyok én sem 100%-os.
Például, amikor megjelent a könyvben a ketrecharc, azon gondolkodtam, hogy Ausztráliában, ezt Amerikához kötjük, olyan furcsa elhinni, hogy a 80-as években ilyen Ausztráliában volt.
Hát ez illegálisan ment mindenhol, nem csak ott. Tehát csak akkor még nem úgy hívták, hogy ketrecharc. Úgy az amerikaiak sportosították. Valaki ügyes volt, és egy óriási monopóliumot épített föl belőle. Ugyan, tehát most már vetekszik az ökölvívással a nézettsége, sőt. Igen. Mondjuk pénzben még nem, mert ott istálók vannak mind a szumóban, úgy, hogy megveszik azokat, szponzorálják, etetik, itatják, és kapnak valami pénzt. Tehát még annyit nem kapnak, mint a boxolók egyelőre, mert nem individuális a sport, az inkább az istálóknak az emberei. Ugye van a UFC, akkor van a Bellator, ahol a növényfia van. Szóval ilyen istálók vannak, és azok ők határozzák meg, hogy ki kell fog boxolni az ő keretein belül. Nem úgy, mint a boxban van, vagy 16 világbajnoki jövő, és akkor egyik megy a másikkal. Tehát nincsenek korlátok, mint a UFC-be.
Amikor először felvetődött, hogy abba hagyja a profi boxolást, akkor eszébe jutott, hogy edzősködne valaha?
Nem jutott eszembe soha, hogy abba hagyjam, de egy baleset folytán muszáj volt. Edzősködtem. Voltam.
Ott kín is?
Persze. Hát mondjuk azért jöttem Magyarországra, hogy edzősködjek. Itt ugye óriási betonfalba ütközik az ember, ragaszkodnak a régi stílushoz. Edzettem például a Növényi Norbit, fölkészítettem az utolsó ketrechadszára, ugye őt már nem lehetett technikailag sokat masszírozni, inkább fizikailag, hogy ott legyen abban néhány menetben, és akkor technikailag ő már ezt tudta többit végrehajtani, és meg is nyerte. Csináltam neki egy ilyen 15 perces súlyzó programot, ő végigcsinálta, azóta se csinálja végig senki, ezeket a félkezes súlyzó programokat pedig szerettem volna. Pár gyereknek mutattam, 2-3 perc után lerakták a kezüket, nem bírták. Látom, sok gyerek a már harmadik menetben besavasodik, és ezek a súlyzó tréning arra vannak, hogy ne savasodjon be, megszokja az ember, a karja fönn legyen.
Hogyha a könyv elejére gondolunk, ugye nagyon nehéz gyerekkorról ír. Szeretetlenségről, szeretethiányról, kötődési nehézségekről, és nem tudom, hogy az ember ezen túl lesz-e egy idő után.
Nem, ezek kimutatkoztak a kapcsolataimba. Tehát nem tudtam egy olyan kapcsolatot teremteni. Nem tudtam egy nőnek azt mondani, hogy szeretem. Egyszerűen nem volt a szótáromba. Vagy szégyeltem kifejezni, nem tudom, mert nem tudtam azt a hatást, hogy mi az.
És ilyen rövid kapcsolatai voltak általában.
És nagyon fantasztikus barátnőm, akik egy életre is kapcsolódtak volna hozzám, de én menekültem az ilyen kapcsolatoktól. Ez a gyerekkorra vezető vissza. Azt onnan tudtam, hogy imádom a töltött káposztát. És mikor beteg voltam kint, azt akartam menni mindig. Biztos gyerekkoromban az volt az egyetlen öröm, hogy egyek egy jó töltött káposztát, és ez megmarad az emberből örökre. Ez egy olyan, mint az embernek az akcentusa. Hát ugye kimentem már, nem gyerek voltam, és nem tanultam az angol nyelvet iskolába, és a mai napig ugye hát ezt kiszúrják, hogy az ember nem ott született, tehát az akcentus az megmaradt, főleg az angolba.
Meddig volt kint Ausztráliában? Mikor jött haza?
Össze-vissza. Először hazajöttem 91-ben látogató, és aztán minden nyarat itt töltöttem egy jó 10 évig, és körülbelül olyan 10 éve jöttem először, aztán visszamentem 2-3 évre, és most már 5-6 éve vagyok itt. Nekem mindegy, hogy hol vagyok. Nekem a lakás az egy raktár. Nem kötődöm helyekhez. Tehát nincs olyan honvágyam sehova. Szerettem ott is lenni, itt is lenni. A körülményeimhez képest jól élek.
számos traumán átesett, számos olyan helyzetben volt, amitől a legtöbb ember megragyott volna.
Igen, hát sok ember azokon átment volna, amin én lehet, hogy öngyilkos lett volna, elveszti ezeket a pénzeket. Ez segített a hazárdírozás. Hogy ott minden percben vagy nyer az ember, vagy veszt. És ugye, mikor nézzük a reklámot a kaszinóba, a vidáman kijövő, kiszaladó, nyert fiatalok ugye reklámozzák a kaszinót. Ez abszolút nem így van. Millió az egyhez, ugyanúgy, mint megnyerni a lottot, hogy így jönnek ki az emberek a kaszinóba. És én mondhatom magam annak, hogy én úgy jöttem ki a kaszinókból, hogy vidáman és boldog, mi akkor is, hogyha vesztettem, jót szórakoztam. Mindig adok magamnak egy esélyt, hogy nyerjek, inkább a pókert, vagy a 21-et játszottam általában, ahol lehetett még számolni régen a kártyákat. Most már ugye megváltoztatták, egy kicsit nehezebb. Azokat kizárják, akik számolják a kártyákat most, és már én se tudom, meg nem is menne már. Játsszuk ezt a pókert, ugye a Texas Hold'em. Most ez lett a legkedveltebb játék a világon. Például nem játszom a cash-t, tehát készpénzzel nem játszom. Ilyen versenyek, befizet az emberünk, és a versenyek, és nyer, ha kiesik, nem. Csak annyit veszt, amennyit befizet.
Le lehetett ebből az időszakból tenni annyi pénzt, hogy az eltartsa önt?
Eltartott volna, mert hogyha azt megspórolom azokat az pénzeket, amit befektettünk, de én nem a hazárdírozáson vesztettem el a pénzemet, hanem egy befektetésen Kínába, vagy egy balesetből kifolyólag. Ez indította el a profi sport pályafutásomat, mert ugye ez a barátnőm, ez nem úgy volt barátnőm, mint nő, hanem mint barát. És mikor ő meghalt, utána egy darabig nem volt kedvem ezekbe a intézményekbe menni, mert azért emlékeztetett rá, hogy őt ott ismertem meg, és különben is bezárták a kaszinómat. Ez 90 éves meg volt. Az biztos az is befolyásolta, mert betiltották a klubokat. Azelőtt megbüntették az embert, kifizettünk $100, és ennyi volt után, mikor ez volt, hogy kinyitották a kaszinót, a legálisat. Előtte az összes ilyen klubot rendőrök tönkreverték, és bántalmazták az ember. Fegyverekkel jöttek be, sísapkákba, meg nem volt ilyen soha, akkor új lenyomatot vettek, és ilyesmi volt. Utána rá 3 hónapra, vagy 3 hétre lehet kinyitották a legális kaszinót, és akkor oda kellett menni mindenkinek, és arról nem beszéltek, hogy akik ott a környéken a 35% az üzleteknek 6 hónap alatt tönkrement. És ugye ott a mi kaszinunkban, hogyha valaki elvesztette a pénzét, kapott ingyen kaját, vagy piát, kapott taxira valót. Hát ugye most az ember bemegy a kaszinóba, elveszti az összes pénzt, és mondja, hogy nincs pénzem, adjatok már taxira pénzt, vagy elzavarják a francba. Szóval nem tudom, melyik morálisan a helyesebb, úgyhogy ezeket a dolgokat az ember úgy magába tartja, és akkor kihagytam egy 20 évet. Akkor elkezdtem sportolni. 50 éves koromig nyomtam, akkor jött a baleset, akkor azt abba hagytam.
És aztán miért? A kaszkodőség is abban maradt?
Abban maradt minden. Hát akkor feléltem a vagyonomat. Volt pár házam, itt ott, ott, és azokat eladogattam, abból élegéltem meg. Azért csináltam apró üzleteket, vigyáztam emberekre. Azért volt egy kis háttér a gyémánt a aranyjal kapcsolatosan, és azokból azért meg lehetett éldegélni.
És az sem volt egy életbiztosítás azért?
Nem, volt egy-két haverom, aki megkért, hogy menjek, vezessek le egy-két szállítmányt készpénzes tranzakcióknál. Jó pénzek voltak benne. Megutazott az ember ide-oda-moda.
A címről beszélnünk kell, Sutyarák a címe ennek a könyvnek, hogy ez honnan jön, és a könyv elején még a magyarországi időszakban látunk egy idős pipás
embert. Az volt a Sutyarák. Na most ugye egy padon végezte. Én is ott fogom végezni, már közel vagyok hozzá. Tudom, hogy érzem, hogy ez lesz a vég, mert az embernek azért romlik a látása, és romlik minden, és nem fog érdekelni, mert hol fogom végezni. Ez egy megállíthatatlan folyamat.
Az az ember, akit ott látunk, azt kérem, hogy mesélj el, hogy találkozott velem, hogy az édesanyja adta
ezt a nevet. Véletlen találkozás volt. Hát az a könyvben volt, szó szerint úgy történt, hogy bementünk egy ilyen házba, amit odaadtak, vagy kiadták anyámnak, hogy hol tudjon aludni, és akkor, mikor reggel kimentem a szükséglemre, akkor ott volt egy padon, és így találkoztam. De ez csak egy 2 perc találkozás volt.
És ennyire mély nyomot hagyott, igen, hogy egy ember meg, élet
akkor,
így...
Akkor születtem, mert onnantól kezdve mindenre emlékszem. Érdekes az embernek a gondolkodás, hogy apró dolgokra, hogy emlékszik, minden dologra emlékszem, ami történt velem.
De ott van egy idős, elhagyatott ember, igen, akit meglát, nem tudom, 6 évesen, és egy ilyen hihetetlen történetekkel teli könyvnek ezt a címet adja. Annak az embernek nyilván nem volt eseménydús élete.
De azt nem tudjuk, hogy neki milyen élete, valószínű, hogy nem volt, mert alkoholista volt, és egy ilyen sutyerák. Uh-huh. Tehát annak idején nem volt munkanélküli segély, meg nem voltak szociális ellátások, akkor ugye úgy élt, ahogy tudott, meg ott aludt, ahol tudott. Érdekes, hogy én úgy érzem magam, hogy olyan vagyok, mint ő. Egyedülálló, és nem engedtem be magamhoz senkit soha. Most ez az ember is ugye egy egyedülálló csóró. Lehet, hogyha az ő idejébe születek, akkor én is olyan lettem volna, mint ő. Nem tudom. Hát ez csak egy ilyen illúzió.
Kis Sándor, Alex, élettörténetének néhány meglepő momentumát villantotta föl ebben a beszélgetésben, a Sutyerák című könyvében sok száz hasonló sztorit mesél el élőbeszédszerűen.